Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ahogy az énekünkkel is kifejeztük ma, Szent István vértanú diákonusnak van az ünnepe. Az ókorban egyes egyház atyák ünneprontásként gondolkodtak ennek a mai ünnepnek az üzenetéről, hiszen valamiképpen azt akarták ezzel kifejezni, hogy a karácsony fényét valamiképpen ez a mai nap elveszi. Persze, aztán ahogy a teológia kimunkálta a vértanúság eszméjének a titkát, akkor ez nem, hogy csökkenteni a fényt, hanem inkább növeli. Ez a mai ünnep a kereszténység második legfontosabb szimbólumának a felragyogtatása, a kereszt felragyogtatása. Jászol és kereszt. Ezen a mai ünnepen az áldozatos keresztény élet csodálatra méltó voltát ünnepeljük. Mindenképpen szeretném, ha emlékeznénk, azok is velünk együtt, akik Laurus atyát nem ismerték, immár 20 évvel ezelőtt történt, utolsó nagyon kedves együttlétünk, Laurus atya ott az ajtónál egy széken ült, és készült arra, hogy megy szülőfalujába, Dunakeszire, ahol majd még élő testvérével ünnepelés, és majd köszöntik a szüleiket a temetőben, és még viccelődtünk a szentmise bevezetőjekor, Laurus atya István volt az ő neve, te király vagy, vagy vértanú vagy. És akkor Laurus atya nagy, széles jókedvében mondotta, hogy ő király. Hát ma ennek ellenére nem a királyokat ünnepeljük, hanem a vértanú Istvánokat ünnepeljük. Erre persze valaki akkor azt mondta, minden István vértanú a házas. Hát sajnos ugye Laurus atya másnap meghalt. 28-án meghalt. Majd holnap emlékezünk rá a Szentmisében. Ma köszöntjük az Istvánokat, és imádkozunk értük. István, most akkor te. Mind a kettő akkor. Akkor János, te is István vagy, ugye? Igen. A Jánost én, amióta ismerjük egymást, mindig Jánosnak hívom, miközben tudom, hogy István. Úgyhogy most akkor a imádsággal ellensúlyozzuk ezt. És ott István, te hátul, mai, te is vértanú vagy? Most ma minden férfi az akar lenni, igen. Tudjuk. Van még más István, akire kell gondolnunk? A Tibornak az édesapja, akinek nagyon köszönjük mindig odaadó szolgálatát, és sok-sok egyéb nagy lelkű megnyilatkozását az ő édesapjáért ajánljuk fel, úgy külön is a Szentmisét, Annuskának a figyelmeztetésére. Kedves jó testvérek, ünnepeljünk karácsony másnapján egy másik szempontból értelmezzük Mit jelent az, hogy mi Jézus követői lehetünk? Gyónom a minden ható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak. Zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, az ókori egyházatyák egyikét említettem akkor, amikor azt mondtam ezzel a mai nappal kapcsolatban, hogy ünneprontó. Az ókori egyházatyák sok érdekes dolgot mondottak, többek között például, akkor, amikor erről a mai napról elmélkedtek, az egyik egyházatya a következőt mondta: nagyszerű szerződést kötöttünk a kereszten. És aztán, amikor ennek a mai napnak a titkát értelmezték, akkor a következőképpen utaltak erre a nagyszerű szerződésre István diákonus vértanúsága kapcsán, hogy a vértanúk azok, akik visszafizették az adósságot. Érdekes gondolkodás, különösen ma, amikor piaci gondolkodás elhatalmasodott a világunkban is, hogy üzlet. A vértanúk azok, akik visszafizették a Krisztusnak az adósságot. Jó, tudjuk, hogy a teológia ezt a kijelentést így nem tudja magáévá tenni, hiszen Éppen a tegnapi nap folyamán a református főpüspök arról prédikált, hogy minden ingyenes ajándék, hát legfőképpen Jézusnak az élet áldozatából támadó új élet ajándék fölkínáltatik mindenkinek, aztán aki fogadja, új életet élhet. Minden esetre ma protomártírt első vértanúját ünnepli az egyház. Nem véletlen, hogy azt mondják, legalábbis olvastam ezt valahol, hogy a szűzanya tiszteletére emelt templomok után a legtöbb templomot az István vértanú tiszteletére építették. Igen, gondoljunk csak abba bele, 36-ban szenved vértanúságot, 3 évvel Krisztus halála után. Tehát nyilvánvaló, nagyon gyorsan szembesül az egyház azzal az igazsággal, amit Krisztus mondott, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Nem lehet nagyobb a tanítvány a mesterénél. És nagyon érdekes, hogy pontosan ezt az igazságot visszhangozzák azok a püspökök, pátriárkák, akik a üldözött keresztények országaiból jönnek ide, Kis-Ázsia országaiból, hogy a keresztény életformához tartozik, hogy üldöztetés szenvedünk. A mártír a tanú. Görög szó, tanú. A magyarok megint a magyar nyelvnek egy nagyon bensőséges is, meg nagyon, nagyon a lényeget érintő megnevezése. A magyar nem azt mondja csupán, hogy tanú, hanem vértanú, aki a vérével tanúskodik amellett az igazság mellett, ami meghatározza az életét. István diákonus a 7 diákonus közé tartozott, akiket az apostolok kiválasztottak azért, hogy a diákonusi munkát az emberek helyzetének, gondjainak, bajainak a megoldásán tevékenykedjenek. Mert hogy az apostolok meg az ige hirdetés munkáját végzik, és ezek közül a 7 diákonus közül úgy tűnik, hogy a legkiemelkedőbb István volt, akit, ahogy hallottuk, bár sajnos nem ezt az evangéliumot olvastattam a velünk az egyház, a Lukács evangéliumban, illetve a Lukács által írt apostolok cselekedeteiben egy kicsit jobban érzékelteti azt az igazságot, amiről ma szó van. István hittel és kegyelemmel eltelt volt, karizmatikus, és nagy bölcsesség birtokában volt. Mikor szerepel elsősorban és először az ő nagy hite, a lélekkel gazdag élete, a bölcs megnyilatkozásai akkor, amikor a új egyház, 36-ban vagyunk, éppen csak Krisztus halála után, és alakulnak az első keresztény egyházközségek, és főleg zsidókból megtért emberek alkotják ezeket, valamint de mindjárt már az első időben elég sokan a kis-ázsiai országokból származók, ahogy erről ma a Szentleckében hallottunk, hogy ki mindenki említetett meg, és pontosan Istvánnak a szerepe itt jelenik meg, mert a zsidókból lett keresztények, hát mindenkinek maga felé hajlik a keze, ugye, ők többet gondoltak maguknak a többieknél, mondjuk elsősorban azért az időseikre, a gondozásra, segítésre szoruló idősekre gondolva, de egy kicsit azért úgy hitték a zsidók, hogy nekik kicsit több jár. És ezért a más népekből a közösséghez tért emberek lázadoztak. Teljes joggal egyébként, mert ha valahol, akkor az egyházban kellene megjeleníteni azt, hogy ott nincs különbség. Jézus tanította, nincs zsidó vagy pogány, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mindenki egyforma. És ez a lázongás, ez egyre inkább István ellenében olyan történeseket hozott, amik a végzet felé sodorták Istvánnak az életét. Tehát vele kapcsolatosan csak ennyit, hogy vértanú, tanú, és egy különleges ember, akit hit és kegyelem jobban eltöltött, mint a többieket. Többiek is diákonusok voltak, de úgy tűnik, akinek mélyebb a hite, akinek jobb a kapcsolata a Szentlélekkel, vagyis hogy jobban együttműködik az Isten lelkével, az nyilvánvalóan többet tesz. Azt én most nem tudom, hogy a többi diákonus is irigykedett rá emiatt. De egy biztos, hogy azok ölték meg, akikkel jót tett. Hát ez nagyjából mindig így van. Általában a többiek áldozatok lesznek, akik azért adják esetleg az életüket, mert éppen rossz helyen voltak, vagy emberi szempontok miatt, de őt ezért is tiszteljük, megkülönböztetetten, mert ő az ügyért, Isten ügyéért adta oda az életét, talán annyit jellemzésképpen még róla, hogy azt írja a Szentírás is, hogy bátor férfi volt. A bátorság férfiú erény. És az ő bátorsága pontosan abban jelent meg, hogy fegyvertelenül állt azok előtt, akik az életére törtek. Hát jó, akkor a fegyver a kő volt. Kezükben kő, hogy megkövezik. Abban az időben ez kivégzésnek egy módja volt. Agyunk, halálra köveztek valakit. Bátor férfi, aki ezekkel szemben áll, és nem fut el. És bátor férfi azért is, mert ilyen helyzetben is kimondta az igazságot. Lehet, hogyha megtagadja az igazságot, akkor elengedték volna. De kimondja az igazságot, és az életével fizet. Talán ennyit az ő egyéni, személyes hősiességéről. Sokkal inkább másra kell, kedves testvérek, gondolni. Ezt a szempontot még nem hiszem, hogy nagyon elmondtam volna itt azok előtt, akik most is itt vannak. Szent Lukács, aki István diákonusnak a történetét az apostolok cselekedetében leírja, nem annyira Istvánnak a személyes hősiességét hangsúlyozza, mert hiszen a keresztény gondolkodás szerint a tanú, a vértanú valójában nem személyében fontos, hanem azért fontos, mert ő egy küldetésnek a áldozata. Az életét adta oda azért az igazságért, ami az ő életének igazsága lett, mint Krisztus tanítványa életének igazsága. Ezt magától értetődőnek tartja a Lukács, az evangélista, hanem ő sokkal inkább érdemes, aki pörgeti a Szentírás lapjait, érdemes ezt a kérdést megvizsgálgatni, ő üdvtörténeti szempontot hangsúlyoz Istvánnak a vértanúságában. Mert az egyház története szempontjából egy olyan fordulat áll be az ő vértanúsága nyomán, vagy a vértanúságában is már, ami az egyház jövője szempontjából nélkülözhetetlen, vagy egyedüli. Ugyanis ezzel kezdődött el a keresztény üldözés. Tehát a Jeruzsálemben létrejött egyházközség vagy községekből elmenekültek ezek miatt, az ellentétek miatt nyilvánvalóan a más nemzetekhez való tartozó keresztények, vagy talán a zsidók közül is, nem tudjuk, hiszen ebben az időben a zsidók hellenizálódtak, tehát különböző görög városokban is éltek, diaszpórában. Tehát a Jeruzsálem központiság megszűnik, és viszik az üzenetet az akkor ismert világ legfontosabb pontjaira. Elsősorban a görög kultúra által meghatározott vidékekre, városokba. És ez egyháztörténeti, az egyház története szempontjából azért jelentős, mert megszűnik két, hogy így mondjam, kötelék, feloldódik. Az egyik a jeruzsálemi templomnak a misztikuma, a másik pedig a zsidóknak a szerepe. Ugye a jeruzsálemi templom a zsidók számára a templom volt. Minden zsidónak oda legalább egyszer életében el kellett menni, mert ugye az a szentek szentélye, tehát a zsidók számára. És ezzel ez a szújpontiság megszűnik, és a világ pontjaira, a legtávolabbi pontjaira is eljut az evangélium. Ez az egyik, a másik meg a zsidók szerepe a helyére kerül. Ugyanis a zsidók szerepe Krisztus születéséig tartott. Krisztus megszületett, Krisztus nem a zsidók megmentője, az ember megmentője, a zsidóké is, és minden összes többi emberé is. És ezzel a szétszóratással eljut a keresztény üzenet az akkor ismert világ számtalan pontjára. És ezért is volt olyan robbanásszerű a kereszténységnek az elterjedése, mert ez magától értetődően magával hozta, hogy egyre több ember ismerte meg ezt az új tanítást, ami akkor rendkívüli volt, hiszen rabszolgatartó társadalmak világa az, és eljön ez a tanítás, aki szabadságot hirdet, eljön ez a tanítás, amely emberek egyenlőségét ide forradalmi volt. Tehát Lukács, akkor, amikor a diákonusnak, István diákonusnak a történetét és vértanúságát ismerteti, akkor ő nem annyira a személlyel foglalkozik, hanem ezzel a történelmi háttérrel. Az egyház küldetésének a robbanásszerű terjedésével. És ez nagyon fontos. És azon gondolkodtam, hogy íme az Isten szeretőknek minden a javára válik. És az üldöztetés, ha hozzá tartozik az egyház életéhez, ami természetes is, azt hiszem, vagy talán inkább finomabban fogalmazva azt mondanám, az áldozat. Hiszen karácsony az új élet születése, a kereszténység születése, és az élethez hozzá tartozik az áldozat. A kereszténységhez hozzátartozik az áldozat. Aki életet akar élni áldozatok nélkül, az mellékútra tévedt. Aki áldozatok nélkül akar keresztény életet élni, az elárulta az ügyet. Tehát Rendkívül fontos az üzenet, és éppen a mostani történések gondolkodtak el ezzel kapcsolatban is, hiszen pontosan ennek köszönhetően a kereszténység bölcsője nem Jeruzsálemben van, hanem Szíriában, ahonnan földön futók lettek az emberek, persze ez is jellemző, nem a hívő emberek jönnek Európába. Nagyon kevesen közülük. Azok ott vannak a libanoni táborokban, ott vannak a jordániai táborokban, ott is megkülönböztetett. Rossz akarat kíséri őket a többi táborlakó részéről, mert ők vissza akarnak menni oda, ahol az életüket élték, ahogy erről a ide hozzánk érkező püspökök mind a hányan beszélnek is. És érdemes ezen elgondolkodni, hogy ez is üdvtörténeti szempontból döntő, ami most ezekben az években történik. Miért? Két szempontból. Az egyik, a világnak rá kell figyelnie arra, hogy azon a földön, ahol a keresztény egyház kialakult, ott a keresztények 1500 év óta megtűrtek. Az őslakos keresztények megtűrtek. A mai napig adót fizettek azért, miért nem beszélünk erről? Adót fizettek azért, hogy keresztényként ott élhettek a muszlim tengerben. Tehát mindaz, ami most történik, talán erre is fölhívja a figyelmet. Ez az egyik. A másik felhívja a figyelmet, elsősorban Európának a figyelmét. Erről oly sokat beszéltem az elmúlt évek során. Európa az egyetlen keresztény föld. Az öt világrész közül Európát a kereszténység tette Európává. Az összes többit nem. Tehát egyáltalán nem véletlen, hogy Európa tönkretétele a cél. Tehát ez, ami most történik, talán még a 24. órájában az életnek, észhöz térítheti Európa népeit is, akik pogányok lettek, akik elhagyták a kereszténységüket. Talán most a végveszélyben még egyszer önmagukra eszmélhetnek. Ha nem történik meg, akkor valóban vége van Európának. Az európai kereszténységnek van vége, ez se véletlen. Európa a kereszténység lévén lett Európa. Ha a kereszténységről végleg lemond Európa, akkor ez a végét jelenti. Visszasüllyed a barbárságba. Most ez nem a abban az értelemben barbárságot jelenti, ami annak idején volt, amiből keresztények lettek, hanem ez az iszlám világát jelenti, ahol majd az iszlám akarata és szándéka uralkodik. Nem egy püspöktől hallottam az elmúlt évek során, Európában is, még Magyarországon is, hogy tudomásul kell vennünk, hogy a kereszténység Európában a végéhez ért. A kereszténység sose ér a végéhez, és a végére legfeljebb bennünk. Én azt gondolom, pontosan ma, amikor István diákonus ünnepét ünnepeljük, hogy talán ez is üdvtörténeti kérdés. Ahogy még egyszer csak megerősítem, hogy fölfigyelhet a világ, hogy mi történik ott 1500 év óta, és még ma se beszélnek róla. Döbbenetes. És talán az az Európa, amely a kereszténységnek köszönhet mindent, a most pogánnyá vált európai polgárok még gondolkodhatnak azon, hogy visszanyúlnak-e a keresztény értékekért, vagy végérvényesen elejtik ezeket, hogy nem vértanúságba érkezzenek, amely tanúskodás és az élet forrása, hanem a sírját ássa meg Európa. Minden esetre ne ilyen komor képpel fejezzük be ezt a gondolatsort, sokkal inkább azzal, hogyha hittel és lélekkel jobban töltekezünk, akkor minden erőnél erősebbek lehetünk, mert velünk az Isten. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földön, minden láthatónak és láthatatlanak teremtőjében. Kedves testvérek, Szent István arra figyelmeztet bennünket, hogy a rosszat rosszal nem lehet legyőzni. A rosszat csak jóval győzheti le az ember. Ezt kívánjuk minden ünneplő testvérünknek és mindannyiunknak. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Istenünk, köszönjük irántunk tanúsított sokszoros irgalmadat, amellyel elhoztad nekünk Szent Fiat születésekor az üdvösséget, Szent István vértanúd ünnepével pedig megörvendeztetsz minket. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Azt hiszem, a testvérek is egyetértenek azzal, hogy az ünnepekbe is bele lehet fáradni. Úgyhogy most egy kis szusszanás még ma lehet, és kívánok mindenkinek csendes mai napot, és Isten áldását az elkövetkező időszakra. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért. Menjünk békében.